Hivatalosan is bemutatkozott a Motorola Razr 40 és a Razr 40 Ultra. Ez két darab összecsukható telefon, ami úgy összecsukható, ahogy a Motorola-tól megszokhattuk, tehát kagylószerűen, vagyis képzeljünk el egy átlagos méretű telefont, amit hát kettébe lehet hajtani, és így ugye jóval kisebb lesz, és könnyebben elfér a nadrágzsebben meg a retikülben. A Motorola-nak nem ez az első próbálkozása ezen a platformon, hanem már elég régóta foglalkoznak ezzel. Gyakorlatilag ezzel az összecsukható kijelzős megoldással hozták vissza a Razr nevet a piacra, és hát azóta megért már több generációt ez a széria, és most érkeztünk el a 40-eshez. Ez két szempontból érdekes. Az egyik szempont az, hogy a Razr 40 Magyarországon is kapható lesz, mind a sima, mind pedig az Ultra. Rögtön, ahogy bejelentették, már is az előrendelési akció kvázi elindult. Másrészt pedig, hát ugye azért érdekes, mert a Motorola-nál úgy döntöttek, hogy ellentétben az összes többi gyártóval ők ketté választják ezt a szériát, és van egy abszolút csúcsmodell, ami ugye a Razr 40 Ultra, és van egy olyan iteráció, a sima Razr 40, ami inkább azon dolgozik, vagy az volt a cél, hogy egy elérhető árfekvésű, de mégis összecsukható és hajlítható kijelzős telefont tegyenek le az asztalra. A helyzet az, hogy valószínűleg ez utóbbi próbálkozásuk jobban sikerül, de ne szaladjunk ennyire előre. Ugye az a szituáció, hogy a Razr 40 Ultra az megpróbál egy olyan összecsukható telefon lenni, ami igyekszik mindazokat az igényeket lefedni, amely igényekkel az ilyen telefonokat már eddig használó ügyfelek jelentkeztek, és ennek az igénynek a legfontosabbika az az, hogy a külső kijelző legyen minél nagyobb, tehát hogyha összecsukjuk a telefont, akkor ne csak egy ilyen lőrésszerű értesítési kijelzőt lássunk, mint amilyeket mondjuk a Galaxy Z Flip modellek kínálnak, hanem legyen rajta egy értelmes, nagyméretű külső kijelző, és ezt komolyan vették ezt a feladatot, és tettek rá egy 3,5 incses, majdnem négyzetes képarányú külső kijelzőt, ami annyira nagy, hogy gyakorlatilag a fedlapon levő kamerák körül is elhelyezkedik, tehát minthogyha körbe folyná ezeket a kamerákat, és konkrétan elfoglalja a teljes külső kijelzőt. Ez egy 144 Hz-es OLED kijelző, ami kifejezetten jó minőségű, és ami ugye a legfontosabb feladat volt itt, hogy erre a négyzetes képarányra adaptálják az Androidot, vagyis az volt a cél, hogy gyakorlatilag bármit lehessen futtatni a külső kijelzőn, anélkül, hogy a telefont ki kelljen nyitni, és itt ugye nem csak a navigációra, meg az üzenetkezelésre, meg a böngészőre, meg a közösségi médiára lehet gondolni, hanem akár olyan dolgokra is, mint aminek a játékok, vagy adott esetben mondjuk egy táblázatkezelő, szóval mindent meg lehet oldani olyan szempontból, hogy ezen a külső kijelzőn fusson. Ez azért fontos a Motorola-nak, mert a Razr 40 Ultra az egy meglehetősen vékony összecsukható telefon, ha pedig ennyire vékony, és hát alapvetően ugye van egy belső összehajtható kijelző is benne, akkor elég kevés hely marad a készülékházon belül az összes többi komponensnek, ami elsősorban a kamerákat és az akkumulátort érinti. Na most, ha minden funkciót el tudunk érni a külső kijelzőn, akkor feltételezi a gyártó, hogy kevesebbet fogjuk nyitogatni a telefont, és kevesebbet fogjuk használni a jóval többet fogyasztó belső kijelzőt, így aztán talán az az akkumulátor, amit beleraknak a korlátozott helyre, az is elég ahhoz, hogy egy napig kibírja a készülék. Hát ezzel kapcsolatban azért szkeptikusak vagyunk, mert egy 3800 mAh-s akkumulátor dolgozik a készülékben, és ehhez azért van hozzácsapva egy csúcskategóriás hardware, egy Snapdragon 8 Plus Gen 1-jel, illetőleg hát van hozzácsapva két darab nagy felbontású OLED kijelző, ami 6,9 hüvelyken terül el például belső kijelző kapcsán, tehát ezek azért jelentősen bele szoktak harapni az energiába, és a 3800 mAh az jóval kevesebb, mint amit a hasonló hardveres tudású, nem összehajtható telefonok kínálnak, mert ott mondjuk az, hogy 5000 mAh szokott lenni az átlag. Ezt, hát most már nálunk van a készülék, és tudjuk tesztelni, de mindenképpen azt kell látni, hogy ez egy komoly kompromisszum, és ezen nem biztos, hogy sokat segít az, hogy csak 30 wattos a gyors töltési lehetőség, az mondjuk kedves dolog, hogy van benne egy 5 wattos sebességű vezeték nélküli töltési opció, de hát ez ugye pont nem azt a dolgot oldja meg, hogy ha lemerül a készülék, akkor villámgyorsan fel tudjuk tölteni, hanem ez inkább egy ilyen kényelmi extra. A kamerák szempontjából is nehéz helyzetben voltak, hiszen hát ugye a két kijelző közébe kellett valahogy tenni a szenzorokat meg a lencséket, Ennek ellenére a Motorola azt mondja, hogy hát azért jó lesz ez a kamera, de a felbontásból már látszik, hogy itt nem a csúcskamerák vannak benne. A fő kameránk 12 megapixeles, de van benne optikai stabilizáció, és mellette egy darab ultraszéles kamera van 13 megapixellel, amiben viszont van autofókusz, hogy a makró funkciókat ki tudjuk váltani, de azért ez így papíron sem tűnik annyira acélosnak, aztán majd meglátjuk, hogy a gyakorlatban ezek hogyan működnek. Minden egyéb szempontból viszont egy abszolút csúcsmodellről beszélünk, tehát 8 giga RAM, 256 GB belső tárhely, és hát a teljesen gyári Android 13 fut rajta. Egy-két extra van benne, egyrészt abból a csomagból, amit a Motorola egyébként kínál a saját telefonjaihoz, ezek mindenféle gesztusvezérlési trükkök, másrészt pedig hát ugye van egy külön menüpont arra, hogy a külső kijelzőt paraméterezgessük, mert hogy nekünk kell eldönteni azt, hogy milyen alkalmazásokat engedélyezünk, hogy a külső kijelzőn egyáltalán megjelenjenek és futathatóak legyenek. Na most mindehhez a Motorola passzintott egy árat. És az az ár az igazából a készülék tudását és a többi hajlítható telefon árát figyelembe véve kifejezetten versenyképesnek mondható, de természetesen nem olcsó, annyiba kerül, mint egy csúcsmodell, de kedvező árfekvésű, mint amit mondjuk a Samsung kér a hasonló képességű telefonjáért. Na de, ugye nem ez az igazán érdekes termék, mert ez egy összecsukható csúcstelefon jó drágán, hanem van egy gyakorlatilag szinte felennyibe kerülő, hát ilyen csökkentett habzású verzió, ami ugye a sima Razr 40, és első blikre hát eléggé szembeötlő a különbség, a Razr 40-en nincs egy óriási külső kijelző a fedlapon, hanem inkább egy ilyen értesítés kijelző sávot fogunk kapni, ami hát korlátozottan jelenít meg információkat. A másik eltérés az nyilván a hardware-ből adódik, bár a belső kijelző kialakítása, mérete, frekvenciája az ugyanaz, mint a Razr 40 Ultránál, de ebben csak, és itt a csakot azért egyik időzőjelbe, tehát itt csak egy Snapdragon 7 Gen 1 dolgozik, ami ugye a Qualcommnak egy meglehetősen friss, felső-középkategóriás chipsete, és azért a mindennapi feladatokra bőven elegendő. És ami meglepő a történetben, hogy ez a készülék egy hangyányival vastagabb, mint az Ultra, de ezért cserébe 4200 mAh-ra növő akkumulátort kapunk bele, és ugyanúgy megmarad a vezeték nélküli töltési lehetőség és a 36-os gyors töltés, tehát úgy néz ki, hogy ez talán egy picit jobban fogja bírni a hétköznapokat, még annak ellenére is, hogy egyébként ugye hardveresen ugye nem egy olyan fejlett eszköz, mint az Ultra. A kamera fronton is van változás, itt nem 12, hanem 64 megapixeles a főkamera, de ez ne tévesszen meg senkit, hát sokat beszéltünk itt már arról, hogy az, hogy mekkora a felbontás, az nem feltétlenül egyenesen arányos a képminőséggel, úgyhogy meg kell lássuk, hogy ez hogy muzsikál a gyakorlatba. Minden egyéb szempont alapján pedig nagyon hasonlít az Ultrához a sima Razr 40, de tényleg jóval olcsóbb, és már-már abba az árszintbe csúszott le, hogy nem kell nagyon sok pénzt rátenni egy hasonló tudású középkategóriás eszközhöz, hogy egy összehajtható formavilágú telefont kapjunk, tehát ha csak a Motorola házon belüli konkurens nem összehajtható modelljeit nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy a Razr 40 az mondjuk egy 20%-kal drágább, mint egy ugyanolyan tudású nem összehajtható Motorola, vagyis a Motorolának az a célja, hogy egy kicsit jobban elterjedjen ez a hajtható kialakítás, ez egy ilyen árképzéssel, hát ha nem is lesz forradalmi jellegű, de mindenképpen segítés, van benne ráció. A magyar piacra egyébként először a Razr 40 Ultra fog érkezni, gyakorlatilag napokon, heteken belül, és majd valamikor júliusban fog befutni a jó árasított sima Razr 40. Nagyon kíváncsian várjuk, hogy hogyan szerepel itthon ez a két telefon. Csúcskategóriás kameratelefont hoz Európába a Xiaomi, ami nem más, mint a Xiaomi 13 Ultra. Ez ugye a gyártónak a legnagyobb képességű telefonja, legalábbis a kamera szempontból, de egyébként, hogyha a hardware-t megnézzük, meg a kijelzőket, meg az összes specifikációt, akkor azt lehet mondani, hogy elég komoly termékről van szó. Gyakorlatilag ennél jobbat most a Xiaomi nem tud gyártani. Ez egy 4 darab 50 megapixeles kamerát kínáló telefon, tehát van a hátlapon egy óriási tárcsa, és ebben 4 kamera is dolgozik, illetve közöttük szerepel egy hatalmas Leica felirat, ami mutatja azt, hogy ez már talán a második csúcskamerás telefonja a gyártónak, ami a Leicával közösen készül, de itt nem azt kell elképzelni, hogy a Leica megcsinálta a fotós rendszert, odaadta Xiaominak, ők beletették és készen volt, hanem itt ugye a két cég összedolgozik, és a Leica alapvetően hát minőségbiztosítást és a műszaki tanácsadást nyújt ehhez a történethez, valamint ugye hát ha a nevét adja ehhez a rendszerhez, akkor ugye olyan elvárásokat támaszt, ami mellett nem kell szégyenkeznie, tehát valószínűleg nem lesz rossz ez a történet. Na most amit érdemes tudni, hogy ugye van egy főkamera 50 megapixellel, van egy 3,2-szeres zoom kamera, szintén 50 megapixellel, van egy 5-szörös zoom kamera is, szintén 50 megapixellel, és van egy ultraszéles kameránk is, ami szintén 50 megapixeles, tehát nem változik a felbontás attól függően, hogy melyik látószögöt választjuk. Kicsit furcsa, hogy a 3,2-szereshez képest az 5-szörös zoom, az nem egy nagy ugrás, hogy ennek minek kell dedikálni még egy kamerát, lehetett volna akkor mondjuk 8-szoros vagy 10-szeres, de úgy döntötték a Xiaominál, hogy valószínűleg az 5-szörös zoomnál többet olyan nagyon sokat nem használnak az emberek, és hogyha ők adnak egy olyan telefont a userek kezébe, amivel egy átlagos zoom is egy natív kamera mögött dolgozik, és egy 5-szörös megnövelt zoomhoz is van egy dedikált szenzor, akkor sokkal több olyan élethelyzet van, amikor hát nagyon jó éles felvételeket lehet lőni. Amit érdemes még róla tudni, hogy az előlapon viszont 32 megapixeles a selfie kamera, és a Xiaomi telefonoknak ez egy ilyen régi hátrányuk, hogy annak ellenére, hogy mindenféle trükköket tudnak a portrémóddal, meg egyéb dolgokkal, ennek ellenére a videófelvételi képességek az előlapon Full HD-nál maradnak, miközben a hátlapi kamerával lehet 8K videót is fölvenni, és hát ugye a hardware, ami ezek mögött dolgozik, az ugyanaz, szóval ez alapvetően egy elég buta szoftveres korlátozás, és már egyébként van olyan Xiaomi telefon Kínában, ami 2 előlapi kamerát kínál, és kifejezetten az volt a lényeg, hogy 4K-ra növeljék a videózási felbontást, de a saját csúcsmodelljükbe, ugye a Xiaomi 13 Ultra-ba, ezt még nem tudták beletenni. Ez Snapdragon 8 Gen 2-vel érkezik ez a telefon, tehát a legfrissebb, legmodernebb Qualcomm chipsetről van szó, és hát alapvetően van egy dátum arra, hogy be fog mutatkozni Európába, és ez a napokban, hetekben megtörténhet, és amennyiben az európai piacra megérkezik ez a termék, akkor hát nagyon bízunk benne, hogy Magyarországra is megjön. Hát nem lesz egy olcsó cucc, most már van egy eurós ára, ami azért elég komoly ár, de úgy néz ki, hogy azért nem lövik túlságosan túl a dolgot, mert például a Samsung Galaxy S23 Ultra-nál valamivel olcsóbb lesz még úgy is, hogy ez a Xiaomi abszolút csúcsmodellje. Maradjunk még egy pillanatra a Xiaomi-nál, mert hogy nem csak arról van szó, hogy a 13 Ultra érkezik Európába, hanem elkezdték pletykálni, hogy csinál a Xiaomi egy új összehajtható telefont, ami hát remélhetőleg a Mix Fold 3-at nevet fogja kapni. És hát az az érdekesség, hogy a Xiaomi-nál úgy döntöttek, hogy jó, csinálunk egy olyat is, de csináljunk most már mi is egy olyat, mint amilyen mondjuk ez egy Razer 40 Ultra, amitről itt az imént beszéltünk, ami ugye másik irányba összecsukható, és feltett szándékuk, hogy a legvékonyabb ilyen jellegű kagylótelefont fogják előállítani, ami egy nagyon jó terv, és mindenképpen biztos nagyon jól fog kinézni, csak hát nyilván az a kérdés, hogy amivel a Motorola-nak úgy néz ki, egy picit beletört a bicskája, és ugye ez az akkumulátor mérete, azt egy még vékonyabb kagylótelefonba hogyan fogja megoldani a Xiaomi. Ugyanakkor azzal, hogy a Google bemutatta ugye a Pixel Foldot, és ezzel hivatalosan az Android operációs rendszerek gyártója is belépett a hajtható telefonok piacára, valami megmozdult a többi gyártónál, és egyre több gyártó jelenti be, hogy ő is szeretne csinálni hajtható telefont, és legutóbb a OnePlus jelentette ezt be, akik hát még egyelőre nem lehet tudni milyen néven, de valószínűleg OnePlus Fold néven a harmadik negyed évben, tehát valamikor az ősszel be fognak mutatni egy hajtható készüléket. Viszont mióta ugye a OnePlus és az Oppo eléggé közel kerültek egymáshoz, és kvázi a OnePlus az már az Oppo részének tekinthető, ezért olyan óriási meglepetésekre nem kell számítani, mert az Oppo-nak már egyébként is van egy hajtható telefonos vonala, ugye ez a Find N vonal, aminek ugye van Fold meg Flip verziója is, és ugye most a Fold verzióból fognak csinálni egy OnePlus átcímkézett modellt is, ami hát ugye a Find N3-ra fog építkezni, de a Find N3 az még ugye nem került piacra, elképzelhető, hogy ez a két eszköz egyszerre fog majd piacra lépni. Viszont ugye nagyon-nagyon jó kérdés, hogy akár a OnePlus, akár az Oppo szempontjából, hogy ezek mennyire lesznek elérhetőek Európában, ugyanis ahogyan itt a szenzorban is mondtuk már párszor, az Oppo belekeveredett egy pereskedésbe a Nokiával, nem azzal a Nokiával, aki a telefonokat gyártja, hanem a hálózat technológiával foglalkozó Nokiával, és bizonyos szabadalmakat a Nokia peres úton próbált érvényesíteni, mert szerintük, hogy az Oppo nem fizetett ezeknek a használatáért. Az Oppo ezt tagadta, és aztán utána született egy német bírósági ítélet, amelyben hát az derült ki, hogy hiába tagadták, de mégiscsak az van, hogy ők lógnak a Nokiának rengeteg pénzzel. És aztán ugyanezt a sikert meglavagolva a Nokia számos más európai tagállamban is beperelte az Oppót. Ugyanezen indok alapján, mert hogy a német ítéletnek az lett a következménye, hogy amíg a helyzet nem rendeződik az Oppo és a Nokia között, addig Németországban az Oppo és a Nokia telefonok árusítása be van tiltva, tehát azokat le kell szedni a polcról, és online sem lehet őket megvenni. És hogyha ugyanez a trend folytatódik az összes többi EU-s bíróságon, akkor az Oppo gyakorlatilag lépésről lépésre kiszorul Európából, legalábbis addig a pillanatig, amíg nem döntenek úgy, hogy ők mégiscsak hajlandóak kifizetni a Nokiának a licenszdíjakat. Na most az Oppo úgy néz ki, hogy nem gondolja, hogy itt a bíróságnak igaza van, és ahelyett, hogy itt megpróbálna megegyezni a finnekkel, és valamiféle licenszdíj megállapodást kötni, ahelyett elkezdek kivonulni szépen lassan Európából, sorra szűnnek meg azok a központok, amik ugye az Oppót értékesítették az európai országokba, a magyarországi Oppo iroda is hát gyakorlatilag megszűnt, de kivonultak ugye a német piacról, és úgy néz ki, hogy csomagolnak már a franciáknál is. Szóval nem is biztos, hogy ezek az Oppo és OnePlus termékek, hogyha a dolog így megy tovább, akkor hát megmaradnak az európai piacon, ami egyébként azért egy picit érdekes, mert mindezek mellett az Oppo hát csilliárd pénzt elköltött arra, hogy ő legyen a Bajnokok Ligájának az egyik legnagyobb szponzora, és ugye minden Bajnokok Ligája meccsen lehet látni a háttérben a focisták mögött az Oppo hirdetéseket, és hát azért ez még zajlik ez az együttműködés, amíg le nem pörög az idei Bajnokok Ligája szezon, tehát lehet, hogy a német tévénézők még simán látnak Oppo hirdetéseket a Bajnokok Ligájába, de nem tudják megvenni a termékeket, mert az ő országukban a zárusítása az már be van tiltva. Szóval ez egy érdekes szitu. Mi azért általában nyilván követjük az Oppo készülékeket, meg a OnePlus készülékeket, hiszen ezek főleg a OnePlus meglehetősen népszerűek voltak Magyarországon is, de hogyha így megy tovább, mint ahogy jelenleg megy, akkor elképzelhető, hogy a OnePlus és az Oppo hiába gyárt jobbnál jobb telefonokat, megvásárolni Európába ezeket majd egy bizonyos idő után nem lehet, de hát nem akarunk jósolgatni itt a bírósági meg egyéb szabadalmi történetek kapcsán, de az eddigi jelek arra mutatnak, hogy az Oppónak ez hát egy picit nem sikerült. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle, most viszont meg kell lássuk, hogy mik lesznek a hagyományos feles hírek között is, mert a műsor első felének a végére értünk, úgyhogy mi most egy picit elmegyünk, de aztán folytatjuk az adást az Apple WWDC bejelentéseivel, maradjanak velünk.